október szép őszi hava, hozzád szólok, Szent Szűzanyám, szívem, lelkem imádkozik, néked zengve fohászkodik. Köszöntlek, mint égi anyád, fogad lelkem zengő dalát. Üdvözlés, szép Szűz Mária, Szent Olvasó királynéja. Őszi rózsák nyílnak immár, lassan csendes lesz a határ. A természet pihenni tér, de szaván él, áld és dicsér. Alkony tájban téged köszön, néked nyújt át virágözön. Ó, dola sok őszi rózsa, rózsa füzér királynéja. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai előadásban, elmélkedésben arról szeretnék beszélni, hogy akkor, amikor a Szűzanyához elküldte Isten az angyalát, akkor a Szűzanya következőket mondta: az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nékem a te igéd szerint. Vagyis Mária egész élete szolgálat volt. Szolgálat és jó szándék. Ahhoz, hogy valaki megélje a szolgáló lelkületet, fontos, hogy a jó szándék erényének a birtokában legyen. Szolgálat, jó szándék, ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. És engedjék meg, hogy idézzek a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 5.-7. verséből: áldozatot és ajándékot nem akartál, testet pedig alkottál nekem, íme jövök, hogy cselekedjem, Isten, a te akaratodat. Kedves hallgatók, az ember Isten teremtménye, és mint ilyen született szolgálja Istennek, amiért is életének célja, tehát szolgálnia teremtő urának. És most meghívom önöket, hogy képzeletben, képzeljük el lelki szemeinkkel, akkor, amikor a boldogságos Szűzanya karjára veszi a 40 napos kisgyereket, Szent fiát, Jézus Krisztust, és Józseffel együtt elmennek a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák Istennek. Igen, vajon mi történhetett ott? A boldogságos Szűzanya karján ég felé emelte a kis Jézust, s talán így szólt a mennyei atyához: Atyám, íme neked ajánlom fiamat, akit nekem adtál. Tudom, hogy szenvedni fog. Tudom, hogy az én lelkemet is átjárja a tör. De legyen meg mindenben a te akaratod. A te kezedből vettem fiamat, a te kezedbe ajánlom őt. Kedves hallgatók, Szűz Mária előtt sok százezer anya állott már ugyanazon a helyen, hogy gyermekeiket Istennek ajánlják, de senki sem vitt Istennek akkora ajándékot, akkora szeretettel, mint ő az Isten anyja. A felajánlott kisdedek maguk nem tudták, hol vannak, mert mit tud egy 40 napos fiúcska, egy kisgyerek. Ám a kis Jézus nem olyan gyermek volt, mint a többiek. Ő mindenható istensége révén 40 napos korában is tudta, hogy hol van, mit csinál az édesanyja, és bárha furcsának is hangzik, maga is imádkozott. Mit imádkozott? A templomban volt, hol tulpokat és bakokat áldoztak az Istennek, amelyeknek vére nem tisztíthatta meg a lelkeket a bűntől. Most íme itt van az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, aki Szent Pál apostol kijelentése szerint így imádkozik: áldozatot és ajándékot nem akartál, testet pedig alkottál nekem, íme jövök, hogy megcselekedjem, Isten, a te akaratodat. Szent akaratod volt, hogy emberré legyek. Íme itt vagyok, s a parancsolod, atyám, odafekszem a keresztpára, s meghalok az emberek bűneiért. A világra jövet, atya akaratát teljesíti az Úr Jézus. 12 éves korában azt vallja, hogy azokban kell lennem, ami atyámi. 30 éves korában vallomása szerint az neki a kenyere, hogy atya akaratát teljesítse. És a halálba menet is ezt mondja: legyen úgy, atyám, amint te akarod. Emberi teste, lelke szerint maga az Isten fiai szolgának vallja magát, aki atya akaratát teljesíti. És mennyivel inkább szolgák vagyunk tehát mi? Mennyivel inkább kenyerünk nekünk Isten akaratának teljesítése? Mert kedves hallgató, csak annak van igazi értéke életünkben, amit Istenre való tekintettel teszünk, amit isteni szolgálatképp végzünk. Micsoda az ember? Hát az ember Isten teremtménye. Testét ugyan szüleitől veszi, de a lelkét mindenkor Isten teremti. És ugyan miért kapja az ember szüleitől a testét? Azért, mert Isten úgy rendezte be a világ rendjét, hogy az élő lények egymástól örököljék az életet. Az élő lények, az első ember a testét is Istentől kapta. Így tehát bár a testet a szülők útján kapjuk, végső fokban ez is Isten adománya, mert az ember testestől, lelkestől Istennek a teremtménye. Valamikor nem volt ember a földön, de nem is lehetett. Miért? Mert akkor még csupa tűz volt a földön, olyan, mint a pohóból kiömlő vasérc. Így rengeteg hőségben sem fű, sem fa, sem állat nem élhet meg, és még kevésbé az ember. Most van itt ember, van fű, van fa, van állat. Honnan kerültek a földre? Nem véletlenül csak úgy. Isten kezéből, mondja az elfúlatlan józanész. Az ember tehát Istennek a teremtménye. Nos, mi következik ebből? Az, hogy az ember egészen az isteni. Ugyan ki a fazék, amelyet a fazekas csinál? Nem a fazekas, aki csinálta? Ha tetszik, eladja. Ha tetszik, maga használja. S ha éppen kedve tartja, összetöri. Ő csinálta a fazekat, azért azt tehet vele, amit akar. A szem, a fül, az orr, a száj, a kéz, a láb mind Isten kezének az alkotása. Az ész, az akarat, az emlékezet Isten adománya. A föld is isteni, kedves hallgatók, melyen élünk. A nap, mely az embernek világosságot és meleget ad, az Isten tulajdona. Növény, fa, állat, melyek az embert ruházzák és táplálják, mind-mind Istennek a teremtményei. Isten nélkül nem volna ember. Isten nélkül elpusztulna az ember. A régi római világban az emberek legnagyobb része rabszolga volt. A rabszolgával azt tehetett a gazdája, amit akart. Dolgoztathatta kedve szerint, vásárra vihette, odaajándékozhatta, megcsonkíthatta, megölhette, és így tovább. Senki sem kérte számon tőle. A rabszolgát nem is nézték embernek. Nem nézték személynek, hanem tárgynak, dolognak, amelynek semmi joga nincsen. Ám ez csak képzelt jó, óriási túlkapás, visszaélés volt, mert igazság szerint az egyik ember annyi, mint a másik, az úr annyi, mint a szolga, mindegyik Isten képére alkotott ember. Istennel szemben azonban egyformán szolgák vagyunk mindnyájan. Vagyis Isten az Úr, aki minket kihúzott ugyan a semmiből, aki minket ma is fönntart, akinek kegyelme nélkül nem élhetünk. Szolgák vagyunk, vagyis Istennek a szolgái, és ezt a szolgabélyeget sohasem moshatjuk le magunkról. A gyermek gonoszságában megszökhetik a szülői háztól, világgá mehet. De mondjátok csak, megteheti-e a gyermek, hogy ne legyen mindezek ellenére szüleinek a gyermeke? Ha szóval, ha viselkedésével, ha szívivel megtagadja is szüleit, akkor is szüleinek a gyermeke marad, ha mindjárt rossz gyermeke is. Épp így az ember is mindenkor Isten szolgálja. De mit is mondok? Nem csak jó magunk, de ha mindjárt valamennyi ember összefogna is, ahányan csak vagyunk a világon, vagy még az ég összes angyalai sem vehetik le rólunk a szolga bélyeget. Sőt, maga mindenható és felséges nagyisten, aki mindent megtehet, még ő sem teheti meg azt, hogy ne legyünk az ő szolgái. Istennek hatalmában állott nem teremteni az embert. Semmi sem kényszerítette őt az ember teremtésére. De most, amikor szentetszése úgy akarta, hogy megteremtse az embert, most már nincs neki hatalmában megtenni azt, hogy az ember ne legyen az ő teremtménye, vagyis szolgája. Ez merő lehetetlenség volna. Isten pedig bölcs, Isten csak a lehetséges dolgokat akarja. Az ember teremtmény. Istennek a teremtménye, és azért Istennek a korona birtoka, Istennek a szolgája. Szolga. Mi is egy szolga? Ez ugye nem valami kellemesen hangzik, szolgasors, vagyis nem úri sors. De Isten szolgájának lenni annyi, mint úrnak lenni. Nézzétek a föld hatalmasait. A királynak udvarmestere legalábbis gróf, sokszor herceg. A főlovászmestere is gróf. Palota őrségének kapitánya báró. Tárnok mestere gróf. Szóval a király udvarnépe csupa úr. Higgyétek el, ők egy csöppet sem restelik, hogy a király szolgálatában állnak. Ellenkezőleg mind büszkék arra, hogy a király udvarhoz tartoznak. De micsoda még a leghatalmasabb király is az isteni felséggel szemben? Semmi. Sőt, még a semminél is kevesebb. Miért volna hát szégyen nekünk Isten szolgájának lenni? A király udvar nagy ura, a királya szemben szolgál, de a világgal szemben nagy ura. Az ember Istennel szemben szolga, ám de a világgal szemben úr, az egész fölkerekség ura. A nap neki süt, a hold neki világít, a csillagok neki ragyognak, a föld neki terem, az állatvilág őt táplálja, a szél, a víz, a villám neki szolgál. Hogy mennyire becsüli maga a felséges Isten az emberi szolgáit, azt megmutatta azzal, hogy az egyszülött fia is emberré lett, s kész volt élni, halni az emberek boldogságáért. Csak eszeveszett, vagy gonosz ember resteli, hogy Istennek a szolgája. Csak az akarja magáról lemosni az Isten szolgájának bélyegét, aki gazdátlan bitang jószág módjára akar élni. Krisztus az Isten egyszülött fia. De ugyanakkor egy személyben ember is, valóságos ember. Van emberi teste, van emberi lelke. És emberi természete szerint ő is szolga mennyei atyának. A szolgája, kinek kenyere, mennyei atya akaratát teljesíteni. Én eljövök, hogy cselekedjem Isten a te akaratodat. Micsoda már most a szolga dolga, kedves hallgató? Tegyük fel, hogy te bérest fogadsz, de szolga embered csak a maga dolgába törődik. Kitisztítja a csizmáját, megmosdik, eszik, iszik, pipál, sétál és alszik. Egy ujjal sem nyúl a munkához, filebotját sem mozdítja a te parancsodra. Ugyan mit tennél az ilyen béressel? Azt hiszem, az első napon útilaput kötnél a talpára. A szolga, a szolgáló dolga, ura akaratát teljesíteni, azt végezni, amit ura parancsol. Nem ezért a dolog rendje. Hát az embernek, mint Isten szolgájának micsoda a dolga? Semmi egyéb, mint mennyei ura akaratát teljesíteni. Mikor? Hát minden áldottnak, nem csak reggeltől estig, de még estétől is reggelig. Minden pillanatban tartózkodnia kell az embernek attól, ami Isten akarata ellen van. És azt kell tennie, amit Isten kíván tőle. Aki az élete alatt lop, vagy parádnosságra vadász, gonosz ügylen szolga, épp úgy, mint az, aki vasárnap és ünnepnap elkerüli a templomot. Hol kell szolgálnunk Istennek? Mindenütt, a templomban, otthon, a munkahelyen, az utcán, a mezőn, az erdőben, mert Isten mindenhol jelen van, s mindenütt ura az embernek. Ha a templomban megyünk, levetjük a szolgaruhát, de az Isten szolgai bélyeget sehol sem vehetjük le, hiszen megkereszteltek, és Isten gyermekei vagyunk. Mivel kell szolgálnunk az Istennek? Legtöbben azt gondolják, hogy azzal, hogy minden áldottnak imádkoznak, meg azzal, hogy minden vasárnap és ünnepnap eljárnak Isten tiszteletre, szentmisére. Nagyon szép, dicséretes, és ezt jó szívvel, lélekkel tényleg megcselekedni. De sok esetben ez egy óriási tévedés, ne értsék félre, mert az imádság és a szentmisén való aktív részvétel, vagy a szentmise hallgatás valójában csak arra való, hogy az imádsággal és a szentmisén való részvétel erőt nyerjünk az Isten akaratának teljesítésére. Tehát minél többet imádkozok, minél többet elmegyek a szentmisére, annál inkább megerősödöm abban, hogy felismerjem és megtegyem Isten akaratát. Tehát, hogy mondjam, ez egy nagy-nagy lelki energia, olyan kegyelem, amely az embert igenis képessé teszi a jóra. De ezzel korántsán merül ki az isteni szolgálat. Az ember testestől, lelkestől isteni. Amiért is testestől, lelkestől kell Istennek szolgálnia. Szolgálnunk kell Istennek szemünkkel. amelynek sohasem szabad másnak például a feleségére néznie, a parázna bűnt kívánva. Szolgálnunk kell Istennek fülünkkel, amelynek szorgalmasan kell hallgatnia az Isten igéjét, de nem szabad hallgatni a rágalmazó, káromkodó a parázna beszédeket. Szolgálnunk kell Istennek szánkkal, amelynek szorgalmasan kell imádkoznia, de nem szabad káromkodnia vagy csúf, megszégyenítő szót, pletykát mondania. Szolgálnunk kell Istennek kezünkkel, amelynek meg kell fognia a munkát, de nem szabad a másikhoz nyúlnia. Szolgálnunk kell legtöbb urunknak emlékezetünkkel, amelynek szorgalmasan eszében kell forgatnia az Isten jóságát, az Úr Jézus nagy szeretetét és irgalmát, de nem szabad a bűn mocsarai körül olálkodnia. Szolgálnia kell, és szolgálnunk kell Istennek eszünkkel, amelynek akkor is meg kell hajolni a hitben az isteni igazság előtt, a korlátolt kurta volt, amiért nem tudja is felfogni a mély isteni kijelentést, a hit titkot, és sohasem szabad azt mondania, amit fel nem fogok, azt nem hiszem, a mindjárt Isten mondja is, szolgálnunk kell Istenünknek a munkánkkal, nem csak a mindennapi betevő falatért kell dolgoznunk, a ló, az abrak, az ökör a széna fejében húzza a kocsit, az igát. De nekünk azért kell dolgoznunk, hogy Istenünknek kedvében járjunk. Szolgálnunk kell Istennek még a betegségünkkel is. Még a betegség fájdalmát, kínjait is Isten kedvéért kell eltűrnünk. Szolgálnunk kell Istenünknek még halálunkban is, ugyanis Isten kezéből kell fogadnunk a válást az élettől. És az Isten akarata szerint bűneinktől megtisztulva, az Úr szent testével megerősödve kell megtennünk a nagy utat az örökké valóságba. Istenéi vagyunk, Istennek kell ezért élnünk és halnunk. Életünk törvénye azt tenni, amit Isten akar, úgy tenni, amit Isten akarja, azért tenni, mert Isten akarja. Minden pillanatban Istenre kell függesztenünk szemünket, lesve, hogy mit akar tőlünk, ami Istenünk, és mindenben Isten akarata szerint kell élni, vagy Isten akaratához kell igazodni. Például, kedves hallgatók, ha a házasodást valaki nem Isten akarata szerint veszi, a jegyes állapotban bűnnel szennyezi be a maga és jegyestársa testét, lelkét, vagy elnézés más hitűek templomába megy esküdni, minden más felekezet, ugye, amely nem tartozik a katolikus egyházhoz, elnézést minden szépítés nélkül kimondom, és ezzel senkit sem akarok megbántani, ember faragta, hitnek engedi át az ilyen hűtlen szolgája Istennek, s ha csak jóvá nem teszi hűtlenségét, igen, meggyűlik a baja legfőbb urával, Istenével. Mindenben Istenre nézni, mindent Isten kedvéért tenni, ez a legfőbb életbölcsesség. Az okos, katolikus keresztény minden reggel, mikor Isten szín elé járul, Istennek ajánlja az ő testét, lelkét, de még a napi munkáját is, a bosszúságot is, a betegséget is Istennek szenteli, Istennek ajándékozza. És e jó szándékával azt éri el az ember, hogy még a robot munkája, a szenvedés, a betegsége is isteni szolgálat lesz. Vasárnap és ünnepnap az offertóriumkor, a felajánláskor megint csak odaáll a pappal együtt az Isten szín elé, és azt mondja, íme nagy felségű Isten, neked ajánljuk most ezt a kenyeret és bort, amivel nem sokára szent fia teste és vére lesz. Valamint az én Uram Jézusom értemért halt, most is értem áldozva föl szentséges testét és vérét. Én is neked ajánlom, mennyei atyám, testemet, lelkemet, minden porcikámat. Neked akarok élni, halni, mert szolgád vagyok, és az én kenyerem a te szent akaratodat teljesíteni. És ha elkövetkezik az úrfelmutatás isteni pillanata, az igaz katolikus keresztény odaborul a templom kövére, és mellét veri annak a jeléül, hogy most nem a szája, hanem a szíve beszél, és azt mondja lelke legmélyén, Uram Jézusom, neked élek, Uram Jézusom, neked halok, Uram Jézusom, tied vagyok élve és halva. Kedves hallgatók, így adja oda Istennek mindenit a hűséges szolga, s a hűséges szolgálat a fényes koronát biztosít számára. 1867-ben egy amerikai püspök látogatott el a Vatikánba, 9. Pius pápához. Az öreg úr egy hatalmas bottal állított be a pápa palotájába. A pápa udvari népe figyelmeztette a püspököt, hogy a pápához nem szabad bottal csak úgy bemenni. Öreg vagyok, szükségem van a botra, felelt a püspök. Majd támogatja valamelyikünk, felelték, de az öreg úr csak nem távított. Bottal ment be ő szentségéhez. Mikor szemben állt pápával, örömmel mondta, szentséges atya, botot hoztam szentségednek ajándékul. A pápa megfogja a botot, de szörnyű súlyosnak találja. Visszaadja hát, azt mondja, ilyen súlyos botot nem használható. És akkor a püspök lecsavarja a botfejét, és színarany botot húz ki a fahüvelyből. Íme szentséges atya, ezt küldik híveim szentségednek ajándékul. Igen, kedves hallgatók, amikor imádkozol, akár templomba mégy, akár kenyeret vagy ruhát adsz a szenvedőnek, akár türelemmel viseled a betegséget, szóval akármi jót teszel, ez magában valami szegényes dolog. Ám rejtsd csak a jó cselekedetekbe a szeretet aranyát, mint ahogy az amerikai püspök az aranybotot beletette a fabotba. Végezd jó cselekedeteidet ezzel a szándékkal, a te dicsőségedre érettet teszem, Istenem. Drága kincs lesz jó cselekedeted, mert a jó szándék a szereted drága aranya. A jó szándék a szereted drága aranya, melynek az örökké valóságban is van értéke. Micsoda mindennapi munkád, micsoda a betegséged, értéktelen kő. Ám ajáld föl munkádat, ajáld föl szenvedésedet az Istennek, mondd a szívedben, a te dicsőségedre dolgozom, Istenem. Azért s addig dolgozom, mert és amíg te akarod, te érettet szenvedek, és pedig addig szenvedek, amíg te akarod, Istenem. S erre az értéketlen kő drága aranyá változik, kincsi, melyet a moly meg nem emészt, a rablók el nem vehetnek, vagy vihetnek. Mi változtatja át a munka a betegség kövé drága aranyja? A jó szándék, vagyis a szeretet varázs igéje. A mesékben van szó olyan varázsvesszőről, amelynek érintésére a kő is aranyjá lesz, az ember tudja hozzá a varázsigét. Ez természetesen csak mese, s nem valóság. Ám de a jó szándék varázsigéje nem mese, hanem valóság. Az összes szentek és igazi jámborok ezzel a varázsigével lettek, lelkükben gazdagok, hitükben megerősödtek és a túlvilágon boldogok. Ha te is gazdag akarsz lenni, élj naponként a varázsigével. Te éretted, Istenem, te érted dolgozom, te érted szenvedek, te érted élek és halok. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is imádkoztak, imádkozzuk a rózsakrúzért, a békéért, lelki-testi szükségleteinkért, és mindig legyen szívünkben a Szüzünye iránt mélységes tisztelet, kövessük az ő élet példáját, legyen bennünk szolgai lelkület, Isten törvényeivel, parancsaival szemben, de soha ne hiányozzék lelkünkből a jó szándék. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve. Ó, életünk reménye, Istennek szent a anyja, dicsőségedből néz le, s légy néped oltalma, kik főképp bűnbeestünk, zokogva sírva esdünk. Mária, 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 segíts! Mária, 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 segíts!